Világközép címmel nyílt kiállítása a vásári komédiás Kongut kemény család hagyatékából, mellyel a 20. század legnagyobb Vitéz László játékosa, a Kossuth díjas Kemény Henrik előtt tiszteleg a Vojtina Báb Színház kurátori csapata Debrecenben, a Kossuth utca egy szám alatti játszóhelyén.
Láposi Terka, a Vojtina Báb Színház igazgató helyettese és a Vojtina Báb Színház kiállításainak kurátora, illetve mondjuk azt, hogy a képalkotók csapatának művészeti vezetője. Na, ahogy hallhatják a hallgatóink, már itt a Báb Színház épületében, a Kossuth utcai játszóhelyen próba folyik, és mi ezen közben beszélgetünk egy fantasztikus kiállításról. Bizonyára, akik az Európa Rádió műsorait hallgatják, nyomon követték, hogy mi már több a Kongut kemény hagyatékból létrehozott kiállításról beszélgettünk, most is egy ilyen nyílt itt a Kossuth utca egy szám alatt. Mi ennek a kiállításnak a címe, és miért ezt a címet kapta?
Világközép kiállítás, ez a címe, és ez a világközép a tradíció és a kortársi világnak egy hídját igyekszik megteremteni. Mi a tradíció és mi a kortársi világ, már is kérdezhetnénk, és nem szeretnék semmiféle ilyen okoskodó válaszba belebocsátkozni, csak szeretném a vásári bábjátékon belül megtartani ezt a két fogalmat, hiszen egy három dinasztiás családról van szó, Kongut Salamon, Kongut Kemény Henrik és az ifjabb Kemény Henriknek a színház teremtéséről, és a világ közép, mint cím, hogy hol a világ közepe, hát Kemény Henriknél is világ közép van, és minden vásári bábjátékosnál, tehát egy olyan címet kerestünk, találtunk ennek a jelenlegi kiállításunknak, amiben pontosan egy, nevezik így, világképteremtő tárgyak halmazát szeretnénk, vagy szerettük volna fölépíteni Kemény Henrik hagyatékából.
Nem egy szimbolikus figura található ebben a gyűjteményben, ebben a hagyatékban. Érdemes ezekről egyenként is beszélni?
Érdemes, mert pontosan ez adja meg a világ közép értelmét, hogy akkor tulajdonképpen ez a világképteremtés és a színházteremtés az maga az, amit Kemény Henrik az életének utolsó éveiben is hangoztatott, hogy igen, minden nap meg kell küzdjek a magam démonjaival és ellenségeimmel, ezek az ördögök is, ez a halál, és minden nap a malomba be kell vinni Vitéz Lászlónak a búzát megörölni, az pedig nem más, mint maga az élet. Tehát ha csak ezt az egyetlen egy szálat követem végig, az ő munkásságukban, tehát mondom, ha három generáció munkásságában, akkor már is helyén vagyok újból a cím választás indoklásának, hogy igen, érdemes nekünk a világ közepet komolyan gondolni, hogy akkor miért van benne egy Vitéz László, miért van benne három ördög egy-egy Vitéz László játékban, miért vannak ezek a szellemlények, amelyek egyébként koponyákban végződő fejjel léteznek, tehát akkor maga a halál, mi a Molnár, mi a Molinári, ki a Molinári bácsi, a kocsmáros, tehát az evés és az ivás, az a fizikai létség, hogyan teremtődik meg a horizonton, a paraván első felén, és egyébként folyamatosan a palacsintasütővel Vitéz László függőlegesen hadonászik. Tehát megvan az a misztérium, hogy igen, ez tulajdonképpen az életben maradásnak egy nagyon fontos eszenciája, ez a vásári bábjáték, és vannak ikonikus figurák még sok számtalan bent a kiállításban megfogalmazva.
Mi az, ami 100 év elteltével és élővé teszi ezeket a figurákat, és ezeket a szimbolikus jelentésű figurákat?
Talán pontosan a földi létezésben felismerhető nagyságuk, tehát az, hogy hozzánk tartoznak, nem absztraktok, nem elvontak, azonnal érthető, azonnal látható rajtuk azok a jelhalmazok, szimbólumok, amelyek könnyen befogadhatóvá teszi ezeket a bábokat, nevezzük akkor így, hogy ezek bábok. Akár marionett báb ez, akár kesztyűs vásári bábos figura, ezek mind-mind toposz figurák, bohóc van, nem is egy közöttük, király, nem is egy közöttük. Vannak benne olyan segítői Vitéz Lászlónak, mint Frici a barátja, vagy ott van a fantasztikus két báb, a krokodilok, amelyek segítői, vagy miért kell ráülnie Vitéz Lászlónak egy krokodilra a végén, mert mit csinált a krokodil? Aha, elnyelte a cucli fejt, meg a csoki pofát, meg a halált, tehát mindent elnyel, mert akkor mi ez a krokodil? Hát nem táltos paripa, na de azon lovagol el, azon megy el, akkor mi ez a nyom? Ez a nyom hagyás, és annyira izgalmas, amikor az ember elkezd kutakodni minden egyes ilyen toposz figurának a mélyére próbál nézni. Hát a Halottak könyvében a krokodil már az egyiptomi kultúrában Krisztus előtt több ezer évvel pontosan a halálba viszi azokat, akik gonoszkodtak valamivel. Tehát nagyon-nagyon szépséges összecsengések, hogy hogy kerül ez ide, ez a fajta monda vagy legenda. Ez innentől kezdve egy kutatói feladat, de az, hogy Kemény Henrik hagyatékában két krokodil is van, tehát már a papa is játszott egyel, mert az egyiket, az eredetit az édesapja csinálta az 1920-as években, és a másikat ő, ez azért már egy jelzés. Vagy itt vannak a néger zenészek, hihetetlen fontos, ikonikus figurái lettek a Kemény Henrik családját övező játékoknak, hogy mit keres itt, ráadásul három pár néger muzsikus vagy néger zenész van, akik közönségcsalogatást, a jókedvet, a derűt hozták a közönségnek, amíg gyülekezik a közönség és leül, és ezek elkezdenek egy virtuóz táncba, és olyan kéz technika, tehát olyan bábos technikát, bába mozgatás technikát mutatnak be vele a mindenkori kemény játékosok, tehát Kemény Henrik, ami csodálatra méltó, mert szinte utánozhatatlan, mert ők ütik is a ritmust, tehát adják is a ritmust a jó kis húrslé zenére, akkor mit keresnek ők itt? Mert mit jelent számunkra ez a fajta négersége a báboknak, amik felvezetik Vitéz Lászlónak a játékát? És akkor a marionettekről még nem is beszéltünk, hogy ott is hány ilyen toposz figura van, ami indokolja a 100 év legfontosabb menetelésében azt, hogy ők még mindig itthon vannak, érthetők, és köztünk is még mindig hordoznak jelentéseket.
Mennyire valóságosak ők, és mennyire a képzelet szüleményei?
Szerintem ők mind valóságosak. Tehát nem népmeséket játszottak Kemény Henrikék. Nagyon jó a kérdés ugyanis, mert nem elvont létfilozófiai gondolkodásba szerettek volna kérdéseket föltenni és válaszokat adni. Ők valójában az életnek a legkeményebb fiziológiai misztériumát járták végig. Az életben maradás törvényét, ahogy mondtam már az előbb. Tehát nincsenek tündérek. A király sem arra van, a koldus fiú álmában van egy gyönyörűséges király, öreg király, de ismerjük a sztorit, a történetet, tehát a király és a koldus hogyan cserél majd szerepet, tehát nem egy absztrakt világnak, és nem egy megfoghatatlan szellemvilágnak a kérdés kultúráira keresik a választ, és éppen ezért vannak szerintem 150 év múlva is még ennyire köztünk, mert húsvér emberi világot fogalmaz meg, tehát az itt és most világában találd meg minden nap az örömödet, és teremtsd meg az életfeltételeket a továbbéléshez.
Ma is elő lehetne venni őket, és lehetne velük játszani, csak nyilván ezek már emlékek.
Igen, és nem csak, hogy elő lehetne venni, mindegyiket rekonstruálni lehet az előadásukat, mert sok-sok dokumentum is megmaradt, illetve felvételek, hangfelvételek is, és hogyha most megint metaforikusan is mögé gondolunk ennek, hogy most is elő lehet venni, most is, így van, most is lehetne nagyon jó kérdéseket föltenni Vitéz Lászlónak hozzánk, hogy mit őriztünk meg most. Biztos, hogy a malomba kellene a lisztet vinni, vagy mit kellene most ahhoz kitisztítani magunk körül, hogy tudjunk létezni, énekelni, vagy éppen megküzdeni, kivel kell most küzdeni. Tehát ezek már nagyon fontos 21. századi kérdések, de szerintem annyira ikonikus figura, történet a Vitéz László játék, hogy bármikor föltehet nekünk kérdéseket ahhoz, hogy igazságokat keressünk, úgyse fogjuk igazából nagyon tudni kifejteni mindezeket, mert gyorsan élünk ahhoz képest, hogy Kemény Henrik 81 évig ugyanazokat az előadásokat játszotta, és nem változtatta meg. Tehát igazsága maradt, mély magva van az előadásainak.
Az a műfaj, amelynek ezek a bábok a kellékei gyakorlatilag mennyire élő napjainkban?
Nagyon-nagyon. Két báb típussal dolgozott a Kongut Kemény család, a Kemény Báb Színház marionettekkel, tehát zsinóros, felülről mozgatott marionettel, az általában és leginkább cirkuszi figurák. Ott nem is igazából a szöveg, a történet a fontos, hanem az etűd, a zenére való tánca, mozgás, a nevettetés, és valami bravúr, valami varázslat, valami trükk a Báb Színház és a bábjáték csodája. Tehát nagyon gyönyörűséges bábokat őriz a hagyaték éppen ezért, mert ezek is toposz figurák, tehát hozza a mindennapi életben a varázslatokat. A kesztyűs bábok, a Vitéz László bábok, azok pedig mindig valamiféle velős, magvas kérdésre adtak választ, és ott egy gyors, dinamikus játékforma az, amiben mindig aktualizálhatok egy-egy kérdést a mára, és ez a nagyon fontos, hogy miért is van most jelen, és miért éli reneszánszát a vásári bábjáték, a Vitéz László játék. Szerintem nem mondok sokat, hogy 15-16 játékosunk van most Magyarországon biztos, akik bravúrra vitték a maguk tanulási módszertanában a vásári bábjátékot. Erre többen mondják, hogy erre születni kell, erre a játék formára, hogy valaki nagyon jó Vitéz László játékos, vagy vásári bábjátékos legyen, mert önmagával kell, önmaga identitásával kell szembenézni, meg kell találni önmagába ugyanazt a hősi magokat, amelyeket egy Vitéz Lászlónak, egy hősnek tudnia kell ahhoz, hogy azzá tudjon válni. Tehát hosszú tanulási folyamat az, míg valaki az lesz, de egy Pályi János, egy Kovács Géza, egy Schneider Jankó, egy Takács Dani, vagy Tatai Zsolt, vagy Fabók Mancsi, most nálunk Vadisz Dávid tanulja, szeretné, de már kicsi gyerekkora óta Dávid, hogy egyszer Vitéz László játékos legyen, és nagyon sokan nevezzük a szó legnemesebb értelmében amatőr játékosok is, gyermekek, középiskolások is szeretik játszani Vitéz László játékot, mert a belső hív, a hő, a dinamika az, ami megmozgatja a játékost, és valójában önmagának a világával néz szembe, amikor felmeri húzni ezt a kis piros sapkás karaktert.
Amikor körbevezettél ezen a fantasztikus kiállításon, ami ugye elmondásod szerint még nincs is kész, de már láthatja a nagy érdemű, akkor megkérdeztem, hogy ez már hanyadik kiállítása a Kongut Kemény hagyatékból?
Több mint 50-et csináltunk már. A Vojtinában, itt Debrecenben, a Vojtina Bábszínházban ez a 9. 2004-től építgettük, Keményherikkel gyűjtöttük össze a bábokat, a díszleteket, paravánokat, tehát ez az építkezés, ez most már lassan 20 év, sőt annál is lassan több lesz, de akkor is azt merem mondani, hogy olyan két évtized, amiben a fölismerés, a ráismerés, hogy mekkora ez a hagyaték, mert addig is tudtuk, hogy zseni Keményherik, és a maga a Vitéz László játékával beutazza a világot, azért, mert a kezére húzva ezt a kis piros ruhás valakit megismertette a nemzetközi csapatokkal a Vitéz Lászlónkat. De az, ami ebben a kiállítás sorozatban nagyon fontos, hogy eljuttattuk az összes magyarországi vidéki bábszínházhoz és olyan művelődési központokba, a Górákba, vagy a valamikori Bárka Színházba. Akkor még Alföldi Róbert volt az igazgatója, ő is kérte, hogy legyen, de elvittük Kassára, elvittük Szabadkára, tehát sok helyre, vándorkiállításra, Pécsre többször vittük, Kaposvárra is vittük, hogy a nagy közönség láss. És miközben vittük, és akkor még élt is, Henny bácsi nagyon-nagyon sok alkalommal jött is velem, és rendezgette, egyre bátrabban merte megnyitni a maga életében is azokat a dobozokat, amiben nevezzük így, elrejtette ezeket még önnön maga előtt is, ezeket a bábokat, dokumentumokat, díszleteket, mert játszani akart. És ezért mondtam erre a kérdésre az első válaszomban, hogy a felismerés 2000 elején kezdődött, hogy a felismerése az, hogy ő azon túl, hogy zseniális játék, ő őrzője is a családhagyatéknak, és amikor ez úgy megfogant benne, onnantól kezdve fokozatosan gyűlt a hagyaték száma, mennyisége, darabok és minden, tehát bábok és mindenféle díszletek, és ezért kell mindig és mindig megmutatni a közönségnek is, mert ez tágul ez a gyűjtemény, és majd egyszer csak hazaér és megszületik az állandó bábgyűjtemény kiállítási tere. Thank you.
hogy ez a kiállítás elsősorban felnőtteknek szól, de hogy tettétek a gyerekek számára is befogadhatóvá, közelivé ezt az egész tárlatot?
Szeretném, ha családoknak szólna. Tehát a felnőtteknek, nem tudom, ma kit nevezünk felnőttnek. Az életkoránál fogva, aki még látta Kemény Henriket, vagy aki tévében vitézlászott Kemény Henriktől, vagy aki a Hakapeszit, ha bár ennek a kiállításnak nem Hakapeszi, aki a csúcs ikonja, de azt is beleépítettük, de nem azért, hogy reklámfogás legyen, hanem mert Kemény Henrik egyik kedvenc figurája volt, mint tévébáv, így nevezte, mert nagyon szerette Lévai Sándort, aki tervezte ezt a bábot, és nagyon szeretett Levente Péterrel dolgozni, aki ezt az egész makiságot még tovább gyűrte és vitte és kibontotta. Tehát családoknak igyekeztünk fölépíteni és megmutatni ennek a hagyatéknak a nagyszerűségét, több szólamuságát, összetettségét, mert azért ez egy nagyon bonyolult 150 évnek egy szépséges lenyomata. Én bízom abban, hogy ezt fogják látni, hogy ez egy lenyomat, egy kortörténet, de nem csak bábtörténet, mert pontosan azért nem lehet lezárni, mert sokféle úton, módon, de reneszánszát éli a vásári bábjáték Magyarországon is, és a világban is, és nagyon szépen rímel most a Színház Olimpiának azon tettére, hogy szervusztok pajtikák, 5 hétvégén folyamatosan vásári bábjátékosokat, menetszínházakat várunk, és éppen ezért impozáns, hogy itt a Kossuth utcán tudtuk ezt a kiállítást fölépíteni, megnyitni, hogy a családok lássák, hogy egy iszonyatos, zseniális családnak a bábos múltja az elmúlt 150 évben hogyan épült, gazdagodott, és csak egyetlen egy kis szikrából épül egy színház 1897, amikor nagypapa kap egy engedélyt arra, hogy cirkuszi mutatványos bábos valamiket bemutasson, és akkor fokozatosan hogyan építik és tágítják a szemléletükben az akaratot, a vágyat, hogy bábszínházuk legyen, egy kemény bábszínház, ami a Népligetben Budapesten fölépül, és akkor Kemény Henrik utazik. És ezek mögött a történések és örömök és szórakoztatás mögött is a misztériumjátékot, ahogy megélését hagyja nekünk, hogy miféle történelmi lenyomata van az egész családnak, ez meg egy következő réteg, ami talán sejlik a kiállításban. Nem akartunk még egy ilyen élettörténeti vagy életpályamodellt fölépíteni, mert nagyon szeretnénk, ha azt látnák, hogy Kemény Henrik hihetetlenül izgalmas fotógyűjteményben is megmutatja a játéknak az erejét, az életben maradás játékeszközét.
Amikor újabb és újabb kiállításokat válogatsz, akkor kerülnek elő mindig olyan tárgyak, amik még soha nem szerepeltek egyik kiállításon sem?
Kerülnek, és mindig más kontextusban is találkoznak ezek a tárgyak. Tehát most mertük találkoztatni azokat a családi féltve őrzött attribútumokat, mint egy csipkekesztyű, vagy egy iskolatáska, vagy a kis fellépő padocska, amire Kemény Henrik állt föl a Koldus fiú álma paravánja mögött, hogy elérje a paravánt, mert ő játszotta a Koldus fiút is, és a Király fiút is édesapjával. Tehát kerülnek elő ilyenek, és mindig megrendítő és meglepő, amikor úgy rájön az ember, hogy Jézusom, egy 2-3 év telt el az előző kiállítástól, és megint egy tárgy újra rajzolja az egészet, újraírja az eddig kialakult kontextusokat, és minden tárgy egyszer csak megtalálja nem a végső, hanem az újabb nyugvó helyet. Tehát, hogy akkor, amikor egy kis kazettás magnó, ami még 2005-ben Kemény Henriknek új volt, az most már múzeális darab, és nem azért, mert Kemény Henrik nem él, mert már nem használunk ilyen magnót egyáltalán, mert azóta már a technika is túlszárnyalt önmagát. Tehát, hogy a tárgy történet is leképezi szerintem azt a fajta világot, amiben a boldog békeidőtől a 21. századig tartó történelemben Kemény Henrik megélt rengeteg mindent.
Ezt el kell mesélnünk a hallgatóknak, mert ez sokat mutat a te saját személyes viszonyodról és a gyűjteményhez, hogy van egy Stócz szalvéta gyűjtemény, és én kérdeztem, hogy átlapoztad már ezeket? Tehát ismered minden egyes darabját, és mi volt rá a válasz?
Nem lehet mindenhez hozzányúlnia egy hagyaték gondozójának, vagy egy kutatónak. Nem lehet akárhogy, nem lehet akármikor. Annyira hiszek abban antropológusoktól, néprajzosoktól is tanulom, meg a restaurátoroktól, akik segítenek nekünk ezeket a műtárgyakat hosszú távra megőrizni, hogy a tárgyaknak van emlékezete. Na most egy emlékezetbe akárhogy nem nyúlhat bele egy ilyen konvencionális mozdulattal az ember, amikor végtelen tisztelet és szeretet van még mindig bennünk személyesen is. A hagyatékot ránk bízó, zseniális zseniális művészben, tehát nem lehet akármikor bármit megnyitni. Még vannak olyan dokumentációs levelek is, amit összegyűjtöttem, igen, ott vannak, tudom a tematikai egységet, de még nem olvastam végig őket. Tehát én nem az a kutató vagyok, akire rá lehet szólni, hogy miért nem dolgoztam már föl, mert hát a világ tudni akarja, a világ majd megtudja.
Van azért egy olyan sarka a kiállításnak, ami ha újra és újra ránézel, akkor megrendítő mindig.
Ez a műhely. A műhely, amiben ott direkt úgy építettük föl kurátor társaimmal, Ferenci Viktóriával és Surányi Gergővel, fantasztikus két munkatársam, a kiállítás egységét, hogy ott Kemény Henrik a kis kék munkás köppenyében, amit hihetetlenül szeretett, szinte hozzánőtt, abban áll is illetnagyságúra próbáltuk fölnagyítani abban a műhelyben, amiben ő, hát fantasztikusan szeretett bütykölni, faragni, minden eszközt örök életűre gondolt megtartani, hogy nem csak, hogy valami jó lesz valamikor, valamire, hanem az eszközök még a nagypapáé is voltak. Tehát egy időn túli világban egy mesterember, ő mint Geppetto, vagy még annál is több, aki fúr, farag, és az tényleg megrendítő, hogy ott Kemény Henrik a mosolyával, a rá jellemző ikonikus kézmozdulattal várja ott a nézőket, a közönséget, hogy igen, hát jöjjenek be és nézzék meg az ő műhelyét, mert a műhelye pont szemben van két paravánnal. Az ő utolsó csíkos paravánját tettük ki, és úgy helyeztük el, hogy hátulról, mintha mi lennénk a művészek, és most belátunk a közönség elé. És hát ott van a papának az eredeti kesztyűs paraványa ezekkel szembe, és a műhely az mindennek a létezési nulla foka. Ha nincs faragó mester, és nincs egy fád, akkor nem lesz neked bábod. Tehát Kemény Henriknek életfilozófiája volt, hogy a bábokat meg kell szüleszteni, és ő erre kapta két kezét, meg arra kapta két kezét, hogy utána ezeket életre keltse és bábozzon.
Azért ezek hatalmas, pótolhatatlan értékek. Nem is lehet most ebbe a kiállítótérbe csak úgy akár hogyan az utcáról bejutni. Tehát akiknek felkeltettük most az érdeklődését, ők meddig, hogyan, milyen körülmények között tekinthetik meg?
Ezt folyamatosan a mi honlapunkon majd követhetik. Most még ezt meg kell tanuljuk, mi nekünk is a Vojtina Bábszínháznak, hogy itt nem minden nap lesz nyitva a Kossuth utca 1. Most még az Olimpia, Színház Olimpia tart, igen, csak hétfőn és kedden nem leszünk nyitva, de szerda, csütörtök, péntek, szombat, igen, június 30-áig, és egész nyáron is nyitva leszünk, és ekkor sem minden nap, de azt már a honlapon fogják tudni elolvasni, és reggel 9-től 17 óráig lehet majd jönni a nyitvatartási időben, és mindig várja őket itt fönt a kiállítótérben egy szakember, aki akár tárlatvezetést is tart, mert itt ez most tényleg egy olyan kiállítás, hogy nyitott felület, de nem lehet hozzányúlni ezekhez a most már végképp műtárgyakként kezelendő hagyatéki tárgyakhoz.
És még egy dolgot tegyünk hozzá, ez már része annak az emlékezés sorozatnak, ugye, ami a Kemény Henrik születésének 100. évfordulóját fogja majd ugye 2025-ben lesz ennek a napja.
Igen, és ez egy szép építkezés lesz, hogy indult a születésnapján a képregénnyel, most az Olimpia keretében, a Szervusztok Pajtikák hétvégéjén nagyon-nagyon sok külföldi vásári bábjátékos jön, olaszok, franciák, angolok, akik hozzák a maguk népi bábhősét, Páncsó Judit és mindenféle gyönyörű játékokat, és jöjjenek is megnézni és örülni mindennek, és hát ez is a centenárium része, a kiállítás pedig fogjuk tudni bővíteni azzal, hogy megjelenik a Kemény Kötés 3. Az egy nagyon szép emlékezés Kemény Henrik és a vásári bábjátékra. Azt is tervezzük. Megjelent most az Olimpiára az angol nyelvű képregény. Két év alatt annyi mindent szeretnénk jól előkészíteni, hogy 2025-ben megnyílhasson az állandó kiállítása. És kimerem mondani, az első olyan báb hagyaték múzeuma, ami nem volt Magyarországon, és nem is lesz, mert három generációs család a 20. században nem volt még egy, csak a Kemény család.
Világközép címmel nyílt kiállítása a vásári komédiás Kongut Kemény család hagyatékából, mellyel a 20. század legnagyobb Vitéz László játékosa, a Kossuth díjas Kemény Henrik előtt tiszteleg a Vojtina Bábszínház kurátori csapata Debrecenben, a Kossuth utca 1 szám alatti játszóhelyén. Erről beszélgettünk Láposi Terka kurátorral, a hagyaték kezelőjével.